Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! A tavaszi ítélkezési szünet utáni első adásban Újpest önkormányzata által biztosított anyagi támogatásról, útlevélben tárolt új lenyomatokról és cseh elévülési szabályokról fogunk beszélni. Ami a jogterületek szerinti felosztást illeti, az utóbbi időben sokszor elemzett személyes adatok védelme, illetve a versenyjog lesznek a mai adás témái. Kezdjük is az adást a magyar adatvédelmi üggyel, amely a fővárosi törvényszék kezdeményezése nyomán került az uniós bíróság elé. Ebben az Újpest polgármesteri hivatal nevet viselő eljárásban március 14-én hirdetett ítéletet a luxemburgi bíróság. Mi volt az ügy ténybeli és jogi háttere, valamint az a kérdés, amivel a törvényszék az uniós bírósághoz fordult?
Én is üdvözlöm a hallgatókat a tavaszi szünet után. Vágjunk is bele az adatvédelmi ügyek közül az elsőbe. Ez a mi Magyarországhoz közelebb áll, hiszen ez egy magyar származású Magyarországról érkezett ügy. Ahogy elhangzott a felvezetőben, Újpest önkormányzata hozott egy döntést, vagy kezelt adatokat, amivel kapcsolatban a vita felmerült. Az egész ügy onnan indult, hogy 2020-ban a COVID világjárvány idején az önkormányzat, az újpesti önkormányzat létrehozott egy támogatási programot a világjárvány által különösen veszélyeztetett lakosok megsegítésére. Ennek a programnak a működtetéséhez pedig adatokat kellett beszerezni, illetve adatokat kellett kezelni. Az adatok beszerzése céljából az önkormányzat a Magyar Államkincstárhoz, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatalának 4. kerületi hivatalához fordult. Megtörtént az adatok beszerzése, tárolása, kezelése, majd a Magyar Adatvédelmi Hatósághoz érkezett egy közérdekű bejelentés, amely után a hatóság megállapította, hogy mind az újpesti önkormányzat, mind az államkincstár, mind a kormányhivatal megsértette az általános adatvédelmi rendeletet, és meg is bírságolta ezen állami hivatalok egyikét másikát az adatvédelmi hatóság. Jogilag annak a megállapítására került sor az újpesti önkormányzat tekintetében, hogy az adatkezelés megkezdésétől számított egy hónapon belül az adatvédelmi rendelet által előírtakkal ellentétben nem került sor az érintettek tájékoztatására az adataik kezeléséről, sem az adatkezelés céljáról ennek következtében, és az adatvédelmi jogaikról sem. Ezeket ilyenkor ugye mindig el kell mondani azoknak, akiknek az adatait kezeli valamely hatóság. Tehát ez volt a konstatáció, ezen felül utasítást is adott az adatvédelmi hatóság az önkormányzat felé, hogy törölje azoknak az érintetteknek a személyes adatait, akik ugyan jogosultak lettek volna a támogatást igénybe venni, de azt nem kérték. Tehát egy tevőleges cselekmény elvégzésére irányuló utasítást is adott a hivatal az újpesti önkormányzatnak. Az újpesti önkormányzat azonban ezt a határozatot vitatja a fővárosi törvényszék előtt, szerinte ugyanis a felügyeleti hatóság nem jogosult arra, hogy úgy rendelje el itt adatok törlését, hogy ezzel kapcsolatban előzetesen az érintett személy, tehát akinek az adatait kezelték, kérelmet terjesztett volna elő. A jogvita arra terjedt ki, hogy ennek az adattörlés ellendelésének feltételei hivatalból is fennállnak-e, tehát az adat alany vagy annak a személynek a kérése nélkül is, akinek az adatait kezelik, az adatvédelmi hatóság jogosult, illetve kötelese kérni az adattörlést akkor, hogyha az adatvédelmi rendelet, az általános adatvédelmi rendelet megsértését tapasztalja. Az eljáró fővárosi törvényszék pedig az Európai Bíróságot kérte az adatvédelmi rendelet értelmezésére.
Hogyan értelmezte tehát ezt az adatvédelmi rendeletet, és milyen választ adott a kérdésekre a megkeresett bíróság?
A bíróság szerint ilyen esetekben a tagállami felügyeleti hatóság hivatalból, tehát az érintetteknek az előzetes kérelme hiányában is elrendelheti a jogellenes adatok törlését, akkor, ha erre szükség van ahhoz, hogy az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek a betartását biztosítsa. A jogsértés orvoslásával kapcsolatban a bíróság kimondja, hogy köteles is ilyenkor, nem csak lehetősége van, de köteles is orvosolni a megállapított jogsértést a hatóság, ahogy ezt elmondtuk, előzetes kérelem hiányában is. Miért mondta ezt a bíróság, mi ennek a logikája? Egyebek mellett nyilván az adatvédelmi rendelet teljes körű érvényesülésének a biztosítása, de az, hogyha ugye ezt nem tenné meg, az a személy, akinek az adatai pedig kezelik, nem tudna arról, hogy jogosulatlan adatkezelés folyik vele kapcsolatban, akkor ez a jogosulatlan adatkezelés tovább folytatódhatna. Tulajdonképpen az idők végeztéig, mert a hatóságnak nem lenne joga arra, hogy beavatkozzon ilyenkor közvetlenül, arra várva, hogy egyszer majd esetleg az érintett személy jelentkezik és egy kérelmet terjeszt elő. A jogellenesen kezelt személyes adatok törlésével kapcsolatban még azt is kimondta a bíróság, hogy azt a tagállami felügyeleti hatóság akkor is elrendelheti, ha azok közvetlenül az érintettől származnak, és akkor is, ha más forrásból gyűjtötték őket. Tehát az, hogy az adatok milyen forrásból kerültek az azokat kezelő jelen esetben hatóság birtokában kezelése alá, annak nincs relevanciája abból a szempontjából, hogy az adattörlést a hatóság elrendelheti-e vagy nem.
A mai második adatvédelmi ügy egy német bíróság előzetes döntéshozatali kérelme alapján indult. Ez a 61/22-es számú eljárás egy 2019-es uniós rendelettel foglalkozott, amely előírja új lenyomatok személyazonosító igazolványba való kötelező beillesztését. A bíróság nagy tanácsban eljárva vizsgálta ennek az előírásnak bizonyos alapvető jogokkal, illetve az uniós jogalkotási szabályokkal való összeegyeztethetőségét. Mi történt ebben az ügyben, és miért merültek fel kétségei a Nemzeti Bíróságnak az előírás érvényességével összefüggésben?
Egy több szempontból is érdekes ügy, maga az alapügy, tehát a tényállás, ténybeli helyzet, ami történt az ügyben, az is érdekes, tehát új lenyomat, útlevélben, biometrikus adatok, fénykép, bármi más, ami adat, ami a természetes személyek azonosítására alkalmas, és ilyen hatósági igazolványok kiállítása céljából használják. Sokszor ilyen felmerül az emberbe, hogy erre most szükség van-e, vagy akár amikor ugye utazunk repülővel, és akkor ott bizonyos adatainkat tárolják, kérik adott esetben ugyanezeket. Nem egy személynek úgymond az adatbiztonság tekintetében alacsonyabb az inger küszöbe, mint másoknak, és azt mondják, hogy erre miért van szükség, mert az én személyes adataim kezeléséhez való jogomat sérti, meg szenzitív adatokról is van szó, hát túlmegy szerintük ez a fajta követelményrendszer azon, amit már az arányosság teszt eredménye megkövetelne, illetőleg megengedne. Másik aspektus ennek az ügynek, ezt kicsit később látjuk, hogy a bíróság ugye nem csak azt vizsgálja, hogy az adott probléma, hogy viszonyul az uniós joghoz, hanem általában véve a vizsgálat alá került uniós jogszabálynak az egész uniós jogba való beilleszkedését is megnézi, és majd itt is látjuk, hogy itt először megvizsgálta az uniós konkrét szabályozást, egy második lépcső pedig azt, hogy ez a rendelet, ez milyen jogalapon lett elfogadva, általában véve az uniós jog és az unió működéséről szóló szerződés szerint megfelelően illeszkedik-e be az uniós jogrendbe. De először menjünk a dolgoknak úgymond a hétköznapibb felére, ami tényleg a polgárközeli úgymond és bárkivel előfordulhat tényállás keletkezett. Tehát itt egy német állampolgár, egy német bíróság előtt támadott meg egy olyan határozatát, amelyben megtagadták tőle a német hatóságok azt, hogy olyan útlevelet, olyan személyazonosító igazolványt állítsanak számára ki, amely nem tartalmaz új nyomatképet. Az új nyomatkép tartalmazásának a követelménye egy uniós rendeletből származik, ezt 2019-ben fogadták el. Tehát nem sok mérlegelési terük volt itt a német hatóságoknak. Az uniós jog pontosan megmondja, hogy ilyen úti okmányokban mit kell berakni, milyen elemeket. Miért mondja meg? Ugye azért, mert ezeket az úti okmányokat elfogadják bármilyen tagállamban, ezzel valaki tulajdonképpen Romániától Portugáliáig utazhat gond nélkül, akár repülővel is. Hogy ezeknek az okmányoknak tartalmi egységessége meglegyen, ezért az uniós jogalkotó ezt bevonta, ezen okmányok tartalmának a meghatározását az uniós jog hatókörébe. Megtörtént ez a nemzeti határozat, ezt megtámadta az érintett személy, és az eljáró német bíróság pedig azt kérte az Európai Bíróságtól, hogy az uniós rendelet, amely elrendeli az új lenyomatoknak a beillesztésének a kötelezettségét ezekbe a személyazonosító igazolványokba, az érvényese. Egyrészt maga tartalmilag, másrészt van egy másik kontextus is, amit mondtam, hogy a felette jogszabályi hierarchiába álló más uniós jogszabályok fényében megdőlhet ennek valamilyen okból az érvényessége.
Hogy válaszolt erre a felmerült kérdésre a luxemburgi bíróság?
A bíróság elvégezte az ilyenkor szokásos tesztet, tehát megnézte, hogy korlátozza-e a magánélet tiszteletben tartásához, illetve a személyes adatok védelméhez való egyébként a karta által garantált jogokat, az említett kötelezettség, tehát hogy bele kell ezeket a új lenyomatokat a személyazonosító igazolványba helyezni, és megállapította, hogy ezeket a privát szférához tartozó kötődő jogokat korlátozza az uniós szabályozás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez mondjuk a kartával ellentétes lenne, mert igazoló okok fennállhatnak, és itt a bíróság úgy is találta, hogy fenn is állnak igazoló okok, mégpedig a személyazonosító igazolványok hamisítása, a személyazonossággal való visszaélés elleni küzdelem, illetve az okmányok ellenőrző rendszereinek az interoperabilitásának a biztosítása, ezek mind igazolhatják egy ilyen előírásnak a jogosságát, és nem találta a bíróság azzal kapcsolatban se kifogást, hogy az elfogadott intézkedések arányosak, szükségesek-e, illetve alkalmasak-e az elérni kívánt célkitűzés megvalósítására. Tehát ezeken mind-mind átment, sőt, nem hogy a többek közt ugye a terrorizmus vagy a bűnözés elleni küzdelem, ez hozzájárulnak ezek, tehát az arányosság tekintetében itt ezek súlyos célok, amiknek az eléréséhez ezek segítséget nyújtanak, de maguknak a jogalanyoknak is segítséget nyújtanak ahhoz, hogy megfelelően tudják könnyen gyakorolni a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukat. Hiszen ha nem lenne egy ilyen bizalmi rendszer az uniós tagállamok között, amely azon alapul, hogy ilyen szigorú követelményeknek, tartalmi követelményeknek megfelelő úti okmányokkal utaznak az uniós polgárok, akkor maga egyes uniós tagállamok kérdője leszhetnék meg, hogy akkor nekem most ezt valóban el kell lefogadnom a másik tagállam által kiállított úti okmányt, vagy nem. Tehát lényegében a bíróság szerint ebből az egész rendszerből, amellett, hogy magas célú uniós politikák, illetve uniós céloknak az eléréséhez járul hozzá, de ez a polgároknak a jólétét is szolgálja. És nem talált olyan egyéb megoldás sem, amivel ugyanez a hatékonyság biztosítható lenne, tehát hogy ne legyen ennyire invazív a beavatkozás, nem talált erre valóan olyan megalapozott magyarázatot, amely azt mondta volna, hogy van itt egy olyan megoldás, ami kevesebb, úgymond korlátozással járna az alapjogokba, de ugyanazt a hatékonyságot biztosítaná. Eddig tehát tartalmilag rendben van a jogszabály, a probléma, és van vele probléma, az pedig, amit az elején is elkezdtem mondani, az, hogy a bíróság szerint téves jogalap megválasztásával, téves jogalkotási eljárás keretében fogadták el. Arról van ugyanis szó, hogy a tanácsnak ezt egy egyhangú döntéssel kellett volna megszavaznia az érintett uniós rendeletet, és nem a rendes jogalkotási eljárás keretében kellett volna elfogadni. Miért? Azért, mert az uniós jogalkotó szerint itt az uniós polgárok szabad mozgásához való jogot érintő jogszabály elfogadásáról volt szó, ezért megfelelő volt az együttdöntési eljárás alkalmazása, de a bíróság szerint ugyanakkor itt a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen, tehát a régi harmadik pilléren alapuló jogszabályról van szó, egészen pontosan a határok ellenőrzése, menekültügy és bevándorlás, tehát ezen a jogalapon kellett volna elfogadni, hogy rossz jogalapon fogadták el a jogszabályt, nincs más teendő, a bíróságnak érvénytelenné kellett nyilvánítani. Tehát végül is, amit el akart érni a német polgár, az megtörtént, érvénytelen az uniós jogszabály. Azonban, mivel ugye a tartalmi kifogások nem merültek fel ezzel kapcsolatban, és tekintettel arra, hogy az érvénytelenségnek a megállapítása súlyosan hátrányos következményekkel járhat jelentős számú uniós polgárra nézve, ezért a bíróság az érvénytelenség kimondása mellett a rendelet joghatásait legkésőbb 2026. december 31-ig fenntartja, azzal a úgymond üzenettel, hogy addig valószínűsíthetően az uniós jogalkotó lefolytatja a korrekt jogalkotási eljárást, és így megfelelő jogalapon alapuló uniós jogszabály lesz hatályban, azonban az uniós polgárokat sem fogja, amiatt hátrány érinti, hogy egy egyébként tartalmilag helyes jogszabályt formai jogból meg kellett semmisíteni, és akkor ugye most megsemmisítenénk, akkor egy ilyen légüres térbe kerülne az egész szabályozás. Ezt megelőzendő a bíróság elrendelte a hatályban fenntartását a jogszabálynak, és akkor várjuk most, hogy az uniós jogalkotó ténylegesen orvosolja a hibákat, és 2026 végéig pedig megszülessen a megfelelő szabályozás, addig pedig a régi szabályozás, ahogy azt a bíróság hatályban fenntartotta, lesz alkalmazandó.
Végül az április 18-án kihirdetett Heuréka Group ítéletben a bíróság nagy tanácsa a cseh kártérítési keresetekre vonatkozó elévülési határidő uniós versenyjogi szabályokkal való összeegyeztethetőségét elemezte. Milyen előzmények után és milyen jogszabályi környezetre tekintettel fordult a Nemzeti Bíróság a luxemburgi bírósághoz?
Ennek az ügynek azért örülök, hogy itt van, mert egy kicsit közelebb hozza a versenyjogot nem csak azoknak, akik általában a nemzetközi gazdaság nagy szereplői ellen fellépő Európai Bizottság eljárásait, illetve az általa kiszabott büntetéseket követik, hanem szeretnék azt is látni, hogy a nemzeti versenyhatóságoknál az adott tagállamokban ennek milyen hatásai lehetnek. Látványos ugye mindig a Google, meg a Apple, meg a különböző nagy amerikai cégekre vadászó bizottságot bemutatni, meg hogy ő meghozza a megfelelő versenydöntéseit, meg hogy ezek a cégek hogy profitálnak a erőfölényükből, vagy a versenykorlátozó megállapodásaikból. De lehet látni, hogy ezeket a cégeket egyes konkrét esetekben hogy kényszeríti a nemzeti piacon egy nemzeti versenytárs egy versenyszituációba, és ott ez a bizottság által is megállapított erőfölény hogy csapódik le, és ez konkrétan, hogy befolyásolja a versenyfeltételeket. Ez jóval konkrétabb megfigyelése annak az ügynek, mint ha csak megállapítjuk, hogy alkalmas lehet adott esetben a piaci verseny torzítására. Pont ez történt Csehországban, és az értékesítési ár összehasonlító portálok piacáról van szó. Ezen a Google is jelen van, meg is bírságolta ezért a bizottság egyébként, sőt a törvényszéken volt ezzel kapcsolatban egy ügy, nagyrészt megerősítették a bizottság megállapításait, és most a bíróság előtt folyamatban van a fellebezési eljárás. De Csehországban emiatt nemzeti bírósági eljárás is indult, ugyanis egy cseh értékesítési ár összehasonlító portál, az a Heuréka, ez a Google versenykorlátozó magatartása miatt kárt szenvedett, és ezzel összefüggésben pedig hivatkozik a említett Európai Bizottsági Határozatra, ahol megállapította ezt. Ugyan nem jogerősen még a jelen ügy keletkezésekor, hogy ez a versenykorlátozó magatartás megtörtént, de már publikálva volt ez a hivatalos labban. Hát nem jogerős, persze, mert ugye folyamatban vannak a bírósági eljárások, ahogy említettem. Tehát ez az ügy a cseh bíróságok elé került, tehát versenyjogi ügyek is kerülhetnek ugye oda. És azt kellett megnézni, hogy a cseh jog szerinti kártérítési és keresetek elévülésére vonatkozó szabályok összeegyeztethetők-e az uniós joggal, tehát a versenyjogi összefüggésben a kártérítés. Természetesen azért, mert ha valaki a versenyjogsértésből kárra keletkezik, akkor megtérítheti elvileg ezt a kárt azzal, aki a versenyjogsértést elkövette. Csehországban az a szabály volt korábban, most már nem ez van, de most a jelenlegi ügyben még azt kell vizsgálni, ami akkor volt, hogy ez a 3 éves elévülési idő, amit említettünk, ez minden részkár tekintetében attól az időponttól kezdődik, amikor a károsult tudomást szerez a részkár bekövetkezéséről, valamint a jogsértő személy kilétéről, de azt nem követeli meg, hogy az érintett azt is bizonyosan megtudja, hogy ténylegesen jogsértés történt-e, sem pedig azt, hogy a jogsértés befejezett legyen. Tehát lényegében a bizottság még vizsgálódik, az érintettnek meg már eljárást kell indítania, különben elévül, amire meg a bizottság megállapítja, hogy jogsértés van. Tehát adott esetben megállapíthatna azt is, hogy nincs jogsértés. Tehát egy bizonytalan jogi helyzet van, de az elévülési idő meg már úgymond ketyeg. Ez volt a problémája lényegében ennek a cégnek, valamint még két egyéb pontja is úgy tűnt ennek a csere szabályozási rendszernek, hogy az uniós jogba ütközhet. Ez az, hogy ugye még a bizottság vizsgál, addig elvileg föl kellene az uniós jog alapján függeszteni az elévülést, sőt, miután meghozza a bizottság és jogerőre emelkedik határozata, utána egy évig is hát nyugodhat vagy megszakadhat az elévülés, és ezt sem vette figyelembe a cseh jogalkotó, amikor a cseh elévülési szabályokat meghozta.
Milyen döntést hozott ezzel kapcsolatban az Európai Bíróság?
Tehát a bíróság megállapította, hogy az uniós jog, függetlenül attól, hogy kérdéses időszakban volt az uniós jogban egy jogszabályváltozás, de ettől függetlenül az uniós jog már akkor is, amikor a korábbi szabályozás volt alkalmazandó, megkövetelte azt, hogy az elévülési idő akkor kezdődhessen csak meg, amikor a versenyjogi jogsértés már megszűnt, és a károsult tudomást szerzett arról, hogy ez ténylegesen jogsértésnek minősül. Tehát pont, amit az előbb mondtam, azok a feltételek nem teljesültek a jelen esetben, mert a cseh jog pont ezeket nem írta elő. Ugye ez volt a két fő probléma, és ez a két kifogás, ez a bíróság szerint helytálló, tehát a cseh szabályozás ilyen tekintetben sérti az uniós jogot. Azzal kapcsolatban egyébként, hogy mikortól vannak ezek az elengedhetetlen információkhoz való tudomásszerzés, ez általában véve a bizottsági határozat összefoglalójának, a hivatalos labban való közzétételének az időpontjában kezdődik, függetlenül attól, hogy a határozat még nem jogerős. Ez azt jelenti, hogy azt persze nem lehet elvárni, hogy az elévülés addig nyugodjon, amíg minden eljárás úgymond lezárul, tehát ebben a tekintetben az uniós jog előírja, hogy akkor is, ha még nem vált jogerőssé a bizottság határozata, maga a bizottsági határozat megszületése már a jogellenesség tekintetében iránymutatást ad, ami ugye az érintett cégnek megfelelő információt nyújt ahhoz, hogy benyújthassa a keresetét, és megállapítsa, hogy valóban történt versenyjogi jogsértés. További két apró pont tekintetében is egyébként megállapította a cseh jognak az uniós versenyjoggal való összhangjának a hiányát a bíróság, tehát először is az, hogy az uniós jog megköveteli az elévülési időnek, a bizottság vizsgálata alatti nyugvásának vagy a megszakadásának a lehetőségét. Ezt nem biztosította a cseh jog, tehát ment ugye a bizottság vizsgálata, amit az előbb már mondtam, az elévülési idő pedig szintén ketyegett, ment előre. És lehet, hogy még a bizottság vizsgálata be se fejeződik, de egy adott kár rész tekintetében már el is érült a követelés, vagy a kártérítési igény. Tehát ez szintén nem volt kompatibilis az uniós joggal. Másrészt pedig ugye az uniós jog, ahogy elmondtam, azt is megköveteli, hogy az érintett jogsértést megállapító bizottsági határozat jogerőre emelkedését követő egy évig nyugodjon. Az elévülési idő, ez sem volt bent a cseh jogban, tehát ez is hiányzott belőle. Itt tulajdonképpen négy tekintetben is a vizsgált cseh szabályozás sértette az uniós jogot, és ennek következtében a bíróság is nem tehetett mást, kimondta, hogy ez a cseh elévülési rendszer, ez a korábbi cseh elévülési rendszer, mert már nincs hatályban, de a jelen ügyelődési szempontjából még ez a mérvadó, összeegyeztethetetlen az uniós joggal.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm Zsófinak a beszélgetést, a hallgatóknak pedig megköszönöm a figyelmüket. Viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.